De certo, a Jézus Krisztus. Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. A szombathelyi megyés püspök az örök életbe vetett hittel a hozzátartozók nevében is tudatja, hogy Németh Károly, nyugalmazott esperes plébános, tiszteletbeli kanonok életének 85. papi szolgálatának 61. évében március 21-én a betegek kenetével megerősítve elhunyt. Németh Károly Sárváron született 1934. december 30-án, 1958. június 15-én szentelték pappá. Kápláni évei után Tóth Szentmártonban és Letenyén szolgált plébánosként, ki 1998-tól 2008-ig kerületi esperes, 2000-től tiszteletbeli kanonok, 2008-ban vonult nyugállományban. Temetésére március 28-án csütörtökön került sor, a Tóth Szentmártoni templomban mutattak be szentmisét, majd a helyi temetőben helyezték őt örök nyugalomra. Lelki végrendeletéből idéz a szombati egyházmegye közleménye. Mindenkire gondolok, mindenkiért imádkozom oda át is. Kérem, hogy sokat imádkozzanak értem is az Úr oltáránál, engesztelő áldozattal emlékezzenek meg lelkemről. Lélekben mindannyiukat magamhoz ölelem, papokat, környezetemet, híveimet, mind-mind, megkülönböztetés nélkül. Szeretteim a viszontlátásra. Imádkozunk érte, hogy az örök élet országában elnyerhesse a neki készített helyet. A fővárosi közgyűlés március 27-én szerdán 7 új budapesti díszpolgár személyéről döntött, tájékoztat a Magyar Kurír az MTI tudósítása alapján. A képviselők a főváros díszpolgára címet adományozták Béres Ilona színművésznőnek, Csókai András idegsebésznek, Darnyi Tamás úszónak, Hargita András úszónak, állatorvosnak, Kálai Kis Ernő klarinétművésznek és Korda György énekesnek. Posztumusz elismerést kap Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke, és Mincent József bíboros, hercegprimás, esztergomi érsek. Egy-egy kitüntetés, egy-egy ilyen díszpolgári cím, sok minden munkának, tevékenységnek az elismerése. Megköszönjük mindenkinek a szolgálatát, akik Isten ügyét képviselik a maguk helyén, a maguk művészetével, a maguk képességeivel a társadalomban, a világban és legtöbbször az egyházban is.
Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa a Vatikánba látogatott, hogy a Szentszék Erasmus mobilitási programhoz való csatlakozásáról tárgyaljon. Köszöntöm a biztos urat! Jelenleg is a Vatikánban tartózkodik?
Igen, itt vagyunk tegnap óta a tárgyalások, illetve most már tulajdonképpen készítettünk a tárgyalások, hiszen egy hivatalos szándéknyilatkozat cseréjével gyakorlatilag megnyit a lehetőség arra, hogy a Szentszék is csatlakozzon az Erasmus programhoz.
Miért maradtak ki ez ideig az Erasmus programból a vatikáni egyetemek? Mi ennek az oka?
Tulajdonképpen egy érdekes jogi mulasztás történt, amikor 32 évvel ezelőtt az Erasmus elindult, mint diákmobilitási program, illetve ezt követően, amikor bővítették a résztvevőket, akkor mindig ugye tagállamok, államokkal tárgyaltak, az úgynevezett kis államok vagy mikroállamok mindezidáig nem kerültek be az Erasmus jogi keretéből vagy jogi felhatalmazásába, és így a Vatikán is tulajdonképpen kimaradt ebből az egész programból. Mi körülbelül 2 éve fedeztük fel ezt a hibát, és akkor kezdtük el a tárgyalásokat a Szentszékkel, amelynek az volt a célja, hogy minél hamarabb intézményesen is részt tudjanak venni a pápai egyetemek, tehát a közvetlen Szentszék alárendelt egyetemek az Erasmus diák mobilitási programban. És most jelen pillanatban egy ideiglenes megoldást alkalmazunk. Ennek az a lényege, hogy a Vatikán az olasz nemzeti Erasmus ügynökségen keresztül tud részt venni ezekben a diák mobilitási programokban. 2021-től kezdődően pedig, amikor az új 7 éves költségvetése kezdődik az Európai Uniónak, akkor a Vatikán már saját jogon is, saját nemzeti ügynökségével is részt tud venni az Erasmus programokban.
Pontosan hány egyetemet érint ez a döntés, vagy hány diákot?
Ez csak itt Rómában 23 olyan felsőoktatási intézményt érint, amelyek közvetlen szentszéki alárendeltséggel működnek, tehát nem részei az olasz felsőoktatási rendszernek, de tekintettel arra, hogy más országokban is vannak közvetlen szentszéki alárendeltségű egyetemek, amelyek részben tagjai is az adott tagállam oktatási rendszerének, ebből adódóan azt tudjuk mondani, hogy ez potenciálisan több száz felsőoktatási intézményt érint. Itt Rómában 15 ezer egyetemi hallgató tanul, aki a közvetlen szentszéki alárendeltségű egyetemek diákja, és a diákszerte pedig nyilván több, ennek a többszöröse szám.
Biztos úr, miért tartja fontos lépésnek, hogy a szentszékhez tartozó egyetemek részt vehetnek az Erasmus programban?
Egyrészt azért ismert az Erasmus, mint az európai felsőoktatási rendszerben működő együttműködési forma, csak a szentszékkel együtt teljes. Ahogyan európai a szentszékkel, illetve a Vatikánnal együtt teljes, ugyanígy az európai felsőoktatási rendszer is így teljes, tehát egy mulasztást pótoltunk, és nagyon örülök, hogy ezt én tehettem meg. Másrészt azért is fontosnak tartom, mert ma, amikor az európai identitásról, illetve az európai kultúra szerepéről az eddigieknél is élesebb és élénk viták folynak, akkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek az egyetemek is részt vehessenek ebben a vitában, és hozzáadhassák a saját meglátásukat, a saját kulturális örökségüket, hagyatékukat, illetve az intellektuális potenciájukat, hiszen amikor az európai identitásról beszélünk, amikor az európai kultúráról beszélünk, akkor a keresztény identitást és a keresztény kultúrát ott kell a legalapvetőbb elemek között említeni és figyelembe venni.
Ha jól értem, akkor ez ideig jogi akadályok miatt nem jöhetett létre ez a kapcsolat. Mikor valósul meg ténylegesen a programhoz való csatlakozásuk? Milyen feladatok várnak még biztos úrra?
Tulajdonképpen már mostantól kezdve megkezdődhet azoknak a programoknak az előkészítése, amelyeket az Erasmus keretében tudunk finanszírozni. Ezek között vannak képzési programok, együttműködési programok, tehát az itteni, a Vatikáni Egyetemek úgynevezett stratégiai partnerségre léphetnek más egyetemekkel, más országok egyetemeivel, és mi ehhez anyagi támogatást tudunk adni, illetve a képzésben is meg tudnak hirdetni olyan programokat, amiket Európai Uniós forrásokból tudunk finanszírozni. De most még az olasz együttműködési formákhoz kapcsolódóan. És 2021-től a Vatikán, illetve a Szentszék önállóan hirdethet már meg olyan Erasmus programokat, amelyek Európai Uniós pénzekből összesülnek. Szerencsés egybeesik, csak 2021-től sikerül megduplázzunk az Erasmus költségvetését, tehát kétszer annyi pénz áll majd rendelkezésre diákmobilitási és egyéb oktatási programokra is. Úgyhogy abban bízom, hogy a mostani kb. 2 éves előkészítő vagy próbaidőszakot követően az Erasmus programban az eddigieknél is sokkal teljesebben tud észni a szentszék, illetve a szentszék alárendelt egyetem.
Miért ajánlja a fiataloknak, hogy egyetemi éveik alatt használják ki az Erasmus adta lehetőségeket?
Hát egyrészt képzés szempontjából is a diákok képzése szempontjából is nagyon fontos az, hogy valaki egy másik egyetembe is elmehessen, tanasson, hogyha talál olyan egyetemet, ahol az adott képzés, amiben részt vesz, sokkal magasabb színvonalú, akkor belekóstolhasson és részt vehessen az ottani képzésben. Másrészt pedig az emberi tényezője legalább ennyire fontos, sőt, lehet, hogy fontosabb is az aznak külföldre menni, barátokat szerezni, ismerősöket szerezni, megtapasztalni azt, hogy milyen külföldön élni a hétköznapokban. A mi tapasztalataink és az eddigi Erasmus programok részvevőinek beszámolói alapján egy olyan többletet a személyiségnek, a személyiség fejlődésnek, ami a későbbi karrierjük, a pályájuk során dusásan megtérül, hiszen nem csak az idegen nyelvtudásuk gyarapodik ilyenkor a fiataloknak, de saját magukat is váratlan idegen környezetben tapasztalhatják, milyen a személyiségük, hogyan tud alkalmazkodni egy mi is váratlan környezethez vagy problémához, hogyan találja fel magát, és mindez alkalmasabbá teszi őket egy önálló felelősségteljes felnőtt életre is. Tehát az Erasmus nem csak oktatás, nem csak oktatási program, de egyben a személyiség fejlődésben is nagyon komoly szerepet játszhat.
Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosával Kalács Kanóra készítette az interjút.
Kedves hallgatóink, a Mári Rádióban a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok. Elbúcsúzik a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos nagytétényi plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió.
A Mária Rádió hallgatói adományaiból él. Az adományozás egyik formája az adó 1%-ának felajánlása a Mária Rádió számára. Mindenki, akinek jövedelme után adóbefizetési kötelezettsége van a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, a személyi jövedelem adójának összesen 1+1%-áról rendelkezhet, idén, május 20-áig. Kérjük minden munkavállaló hallgatónkat, hogy adójuk egyik 1%-ával a Magyar Katolikus Egyházat, a másik 1%-kal pedig a Mária Rádiót támogassák. A rendelkező nyilatkozaton a Mária Rádió Közhasznú Egyesület adószámát is fel kell tüntetni. 193 85 226 119. Adószámunk a www.mariaradio.hu honlap főoldalának adomány csempéjére kattintva is megtalálható. Az adószámot megismétlem: 193 85 226 119. Köszönjük, hogy adója 1%-ával a Mária Rádiót is támogatja.